Énekeljük a 81. genfi zsoltárunk első 6 versét énekeskönyvünkből.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, ez esztendő első napján magasztaljuk Istenünket, hívjuk őt segítségül, 191. dicséretünket énekeljük, ez esztendőt áldással koronázd meg, Úristen.
Thank you.
helyünket elfoglalva 272. dicséretünket énekeljük. 272. dicséretünknek valamennyi versét, mind a hat versét, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Isten igéjét a mennyei jelenésekről szóló könyv harmadik részéből, a harmadik rész 14. versétől a rész végéig. A laodiceai gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, Isten teremtésének a kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vagy ha hideg volnál, vagy hév. Így mivel annyira meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki mezítelenséged rúdsága. És szemgyógyító irral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg. Íme az ajta előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, befogadását, megtartását. Gyertek, imádkozzunk. Szent tűzben megpróbált aranyért, megmosott fehér öltözetért, és szemgyógyító írért jöttünk most ez esztendőnek első napján, mennyei atyánk, mert igéd mértéke alatt nehezen állunk meg, sokat gondolunk magunkról, és kevesek vagyunk. Biztonságban érezzük magunkat, noha nagy veszedelemben forog az életünk. Add nekünk most a hű és igaz bizonyság erős igéjét, mennyei atyánk, ennek az esztendőnek első napján, hogy ez az ige áldásul lehessen számunkra, kigyógyítson önhittségünkből, és vezessen igaz hitre, meggyógyítson az elbizakodottságból, és támasszon bennünk élő reménységet, kihozzon a hamis önszeretet minden vétkéből, és igazi szeretetbe gyökeresztesse be a mi életünket. Így könyörgünk áldásodért, igéd világosságáért, szent lelked hatalmáért, kérünk Jézus Krisztusért, hallgass meg bennünket. Ámen. Készüljön, kedves testvérek, Isten igéjének hirdetésére, 162. dicséretünk, 5., 6. és 7. versét énekeljük, 162. dicséretünk, 5., 6., 7. versét, csak ez nékünk vigasságunk, felséges Isten, hogy lakozik a te neved közöttünk. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéje, melynek alapján üzenetét lelke segítségül hívásával közöttetek hirdetni kívánom. Írva találjuk a mennyei jelenésekről szóló könyv 7. részében, a 7. rész 9-től 17-ig terjedő verseiben, ebből majd a 10. verset emelem ki. Azután láttam, és ímé egy nagy sokaság, melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből, és a királyi szék előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhákba öltözve, és kezeikben pálmaágak. És nagy szóval kiáltottak mondván, az üdvesség, ami Istenünké, aki a királyi székben ül és a bárányé. Az angyalok pedig mindnyájan és a királyi szék és a vének és a négy lelkes állat körül álltak, a királyi szék előtt arccal leborulva, és imádták Istent, és ezt mondták. Ámen. Áldás és dicsőség, és bölcsesség és háladás, és tisztesség és hatalom, és erő a mi Istenünknek, mind örökkön örökké. Ámen. Ekkor felelt egy a vének közül, és ezt mondta nekem. Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És ezt mondtam neki, Uram, te tudod. És ő ezt mondta nekem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Azért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, nem szomjúhoznak többé, a nap nem tűzre álljuk, sem semmi hőség, mert a bárány, aki a királyi szék közepette van, legelteti őket, vizeknek élő forrására viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. A 12. vers így hangzik, ámen, áldás és dicsőség, és bölcsesség és háladás, és tisztesség és hatalom, és erő, ami Istenünknek, mind örökkön örökké. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, a mennyei jelenésekről írott könyvet olvassuk, és sokfelé viszi a gondolatainkat, a képei, a történetei, a szimbólumai, a mennyei szent liturgia lefolytatása, a földön élő küzdő egyház gyülekezeteinek szóló üzenetek, a bátorítás és a végső nagy reménység. A 6. részben a 6. pecsét feltörése után azt olvastuk, hogy a hatalmasok, a föld királyai, a nagyok, akik közöttünk nagynak neveztetnek, azt kívánják, hogy inkább omoljanak rájuk a hegyek, csak ne kelljen Isten színe elé állniuk, látniuk a dicsőség királyát, mert persze Isten színe elé állni kegyelem is, de benne foglaltatik az ítélet is. És mielőtt még a 7. pecsét feltöretne, ennek majd a folytatásban olvassuk az elbeszélését, a földi szinterekről, ahol a pecsétek feltörése után elősorakoznak a történelemnek, a mi történetünknek, a mindenkori történetnek a dolgai föltárulnak, lelepleződnek. Hirtelen újra a mennyei Isten tiszteleten vagyunk, és ott azt látjuk, hogy mégiscsak vannak olyanok, akik nem rejtőznek el a bárány haragja elől, és Isten szent színe elől, hanem körülveszik a mennyei trónust. Először ezt nem olvastam föl, felsorolja szimbolikusan a régi Izrael 12 törzsét és a 12 törzsből valókat. Nagy mondja, hogy egy megszámlálhatatlan nagy sokaság van ott, minden népből, minden nemzetségből, minden törzsből, minden nyelvből, akik örökké való módon dicsőítik Istent. És ennek a mennyei liturgiának a kellős közepén, ahol mi magunk is csodálhatjuk Isten dicsőségének trónusát, egyúttal láthatjuk, szemlélhetjük a világ folyását, ebben a sokadalomban, ahogy így együtt vannak, és a magyarázatban, hogy ők azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, szolgálnak Isten királyi szék előtt, már nem éheznek, nem szomjúhoznak, Isten minden könnyet letöröl szemeikről, mert a bárány legelteti őket. Itt tulajdonképpen egy megelőlegzett jövőt látunk, hiszen ebben a sokadalomban János, a mennyei látnok, a végső beteljesedést láthatja, az örök mennyei istentiszteletet. És ebben a mennyei istentiszteletben, Isten magasztalásában elhangzik 7 szó, még egyszer felolvasom, ma erről szeretnék szólni, és nagy szóval kiáltottak a vének, mondván, ámen, áldás és dicsőség, és bölcsesség, és háladás, és tisztesség, és hatalom, és erő, ami Istenünknek mind örökkön, örökké. Ámen. Mit jelent ez a 7 szó? Mind a 7 szót szeretném összekötni azzal, ahogy mi vagyunk, ahogy élünk, ahogy elkezdjük ezt az évet, vagy mondhatnám így, ahogy folytatjuk a mögöttünk levő esztendőt, hova vezetnek bennünket a dicséret mondásnak, a magasztalásnak a szavai. Áldás, mondják a vének a mennyei trónus előtt. És már is halljuk, amit Pál apostol Timóteushoz írt levelében mond, mert nehéz idők jönnek, az emberek ugyanis magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyesség látszatja, de megtagadják ezek erejét, ezeket kerüld. Amit itt felolvastam, az egy bulvár magazin katalógusába mind beleférne. Nem is kellene a szerkesztőnek sokat gondolkodni, hogy mivel táplálja a rossz hírekre mohó lelkünket, vagy lelkű embereket, csak úgy napról napra, hétről hétre, az itt felsoroltak közül egyet elővenni, bizonyíték, illusztráció van hozzá bőven. De amikor Pál apostol mindezt felsorolja, ezt a borzalmas katalógust, ennek a közepén ott áll ez a szó, hogy az emberek háládatlanok lesznek. És szinte mondhatni, kedves testvérek, ahogy ennek a katalógusnak a közepén áll ez a szó, hogy az emberek háládatlanok lesznek, nem tudnak hálaadást mondani, egészen pontosan áldást mondani, görögül eulógiát mondani, szép szót, jó szót, áldó szót mondani, nem tudják egymást megáldani, pedig Péter apostol így bízott bennünket, hogy áldjátok meg egymást, mert áldást örököltetek, akkor értjük, hogy a mennyei istentiszteleten, ahogy indul Isten a magasztalásának a szép himnusza, és mondja, hogy az áldás, ami Istenünké, örökkön, örökké, hogy mit jelent ez a mi időnkben, a mi évkezdetünkben, a mi mindennapjainkban áldást kapni, és áldást mondani, áldást kapni attól az Istentől, akinél van minden áldás, és ezt továbbadni. Aztán így folytatódik ez a gyönyörű liturgia, dicsőség. Azt mondja Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében, amikor az ember nyomorúságáról beszél, egészen pontosan arról, hogy azok is, akik ismerik az Isten jó törvényét, kőtáblákra van írva, meg azok is, akiknek csak a lelkiismeretükbe van beírva homályosan és bizonytalanul, mondja róluk Pál, nincs különbség, minnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Az a dicsőség, amiről a Jelenések könyve beszél, az az Isten dicsősége, és visszavezet bennünket ahhoz a szófejtéshez, amit leginkább a 119. Zsoltárban, de más Istent magasztaló Zsoltárokban is olvasunk, meg még inkább Ézsaiás profétánál, ahol maga az Úr szól így egészen keményen a proféta által, dicsőségemet másnak nem adom. Ez a szó eredetileg azt jelenti, hogy valaminek van súlya. Számít. Kikerülhetetlenül ott van. És még a köznapi életben is szoktuk ezt mondani, hogy na de azért ez mégiscsak, most ilyen prózai mondom, ez mégiscsak valami. Ez letagadhatatlan tény. És meghatározza, és befolyásolja az életünket. Istennél van minden dicsőség, ennek a fölfénylése, ennek a mindent átható ereje. Valaki egyszer azt mondta, és talán nem is tévedett, ez a dicsőség, ez Isteni dicsőség valami olyasmi, mint a csónakok vagy a hajók, a vitorlások fenekében a fenék súlyos vert, ami nem engedi meg, hogy a legnagyobb hullámzásban is fölboruljon a hajó. Dől erre, dől arra, hányódik így, hányódik amúgy, de ez a tőkesúly, ez a fenéksúly megtartja a hajót. Fluktuátnek Mergit úr, hánykolódik, de nem süllyed el, mondták a régiek az Anyaszentegyházról, melynek az egyik szimbóluma a hajó, a viharban hánykódó kis vitorlás. Senki nem ígéri nekünk, hogy a ránk következő esztendő egy szélcsendes, unalmas, pangó időszak lesz, ahol majd evickélünk, evezgetünk. Amíg Isten dicsősége velünk van, besugározza az életünket, és számít, vagyis mi magunk is Isten dicsőségére nézve élünk, addig hánykódik, de nem süllyed el. Aztán így folytatják a vének Isten magasztalását, bölcsesség. Azt mondja Pál apostol az Efézusi levélben, szeretett gyülekezetének, meglássátok, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Mintha Jézus példázatát idézné a bölcs és a balga szüzekről, a Krisztus várás mély bölcsességét, egész életvalóságunkat, életberendezkedésünket meghatározó erejét, ahogy Calvin mondja az institúcióban, hogy aki üdvösséget remél, Krisztus visszajövetelére tekint előre, annak e szerint kell berendeznie az életét. Egy lakást sem könnyű berendezni, bár úgy szokott az történni, hogy idővel belakjuk, ahogy az emberi lélek tudói mondják, mindegy, hogy mekkora térbe állítjuk be az embert, kicsibe vagy nagyba, kis kuckóba költözik, vagy fényes palotába, előbb-utóbb színig belakja. Belehordja az élete dolgait, ide-oda elhelyezi, tologatja, rakosgatja. Hogy van berendezve az egész életünk, mert belakjuk az életünket. Krisztus rendje és bölcsessége szerint, vagyis a legfontosabb és szükséges dolgok vannak elől, a lényegtelen és egyáltalán nem szükséges dolgok pedig nincsenek is szem előtt, vagy úgy élünk, mint a filadelfiai gyülekezet, ahhoz Krisztus szólt, azt mondod magadról, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, pedig te vagy a szegény, a nyavajás, a mezítelen és a vak. Ha jól van berendezve Isten bölcsessége szerint az életünk, akkor mindig a döntő dolgok vannak elől. Aztán folytatja, és az áldásnak, a hálaadásnak egy másik szavát mondja itt, azt mondja, hogy Istené a hálaadás. A római levélben Pál apostol, amikor a két szövetség népéről, a régi szövetségről, a régi zsidókról, és az új szövetség népéről, a mindenhonnan jött pogányokról, akiket Isten beleholtott a szövetség csodálatos olajfájába, beszél róluk, ezt mondja, nincs különbség zsidó és görög között, mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelmekben gazdag mindenekhez, akit őt segítségül hívják. És itt a kegyelmekben gazdagságról beszél. Ez a hálaadás, ez az eucharisztia, ez a háris, a kegyelem szóból származik, a tartalmas, gazdag, mély kegyelemet jelenti. Isten ezt mindazoknak megadja, akik őt segítségül hívják. Az Óegyházban a kegyelem hívásnak, Isten segítségül hívásának ez a szép neve, az eukarisztia, szépen lassan elkezdte jelenteni az úrvacsorát. A római katolikusok mind a mai napig megmagyarosodott szóval így is nevezik, eukarisztia. Ez a kenyér és a pohár. Istennek azt a általunk nem is remélt, el sem gondolt, meg sem sejtett kegyelmét jelenti, amit Jézus Krisztusban ajándékozott nekünk. Hát mennyivel még inkább azoknak, akik ezzel táplálkozva segítségül hívják őt. Legyen ez az esztendő Isten segítségül hívásának az éve is. És övé a tisztesség, mondják a vének a mennyei dicsőítő énekben. Az esztimáció szót mindenki ismeri, ez az értékbecslést jelenti. Ez a szó, ennek a gyöke áll, itt kiválóságot, értéket jelent. Istené a tisztesség, a kiválóság, a mindent felülmúló érték, a legvégső jelentés, a mindent meghatározó és fölülmúló érték Istennél van. Jézus mondja, amikor Isten elküldi az ő szentjeit, profétáit, a véneket, a jövendőlőket, az Isten szavát hirdetőket, mondja Jézus Máté evangéliumában, amikor saját szülőföldjén konfliktusba keveredik Názáretben, nincsen proféta tisztesség nélkül, csak a maga hazájában. Megfordítva, csak a saját hazájában nem becsülik a profétát. Mindenütt egyebütt. Adja meg nekünk Isten ebben az esztendőben a tiszteletnek, az Isten szava iránti tiszteletnek, az Isten üzenete iránti tiszteletnek a nagy áldását, hogy ne mondhassa rólunk senki, hogy itt, ebben az országban ó, mindennek van értéke, becsülete, tisztessége, tőzsdére is lehet vinni, egészen magasan van a népszerűségi indexe, fantasztikus, mennyien lájkolják, és milyen nagy az impact faktora. Csak az Isten igéjének nem. Ha nincs tisztelete, tisztessége az Isten beszédének, akkor elveszítjük az életünk centrumát. Nem találjuk meg az életünket tápláló forrást, Istené a tisztesség. Aztán azt mondja, hogy övé a hatalom, és övé az erő. A Biblia magyarázók szerint ezek szinonimák lennének, és talán János azért írta így, hogy ebből a felsorolásból kijöjjön a hét, mert ha ezt a kettőt még olvasom, hogy övé a hatalom és az erő, akkor ez a dicsőítő ének hét gyönyörű szót tartalmaz, olvasom még egyszer. Az első az áldás, a második a dicsőség, a harmadik a bölcsesség, a negyedik a háladás, az ötödik a tisztesség, a hatodik a hatalom és a hetedik az erő. De mégsem azért van ez, hogy kikerekedjen a szent szám, minden hét, a hét minden napjára jut belőle egy, hanem azért, mert az itt szereplő hatalom, dynamis szó a belső erőt, a képességet, az erőforrást jelenti. A másik, az erő, az a külső erőt, a szilárdságot. Azt mondja erről az utóbbiról maga Jézus Krisztus, amikor ind bennünket vigyázzatok minden időben, kérvén, hogy erősekké tétessetek, mint egy külsőleg megerősítessetek Isten által, hogy elkerüljétek mindazokat, amik bekövetkeznek, hogy megállhassatok az embernek fia előtt. Mik következnek be? Pál apostol mondja, lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háladatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók. Nem is olvasom végig, kedves testvérek, Timóteushoz írt második levélben, ez végigolvasható, azt mondja Jézus Krisztus, vigyázzatok, és kérjétek Istentől, hogy tegyen benneteket erőssé, szilárdítson meg benneteket, hogy mindezeket elkerüljétek, hogy megállhassatok az ember fia előtt. Azt mondják a vének, Isten tiszteleti énekükben így mondják, áldás és dicsőség, és bölcsesség és háladás, és tisztesség és hatalom és erő, ami Istenünknek, mind örökkön örökké. Az új fordítások ezt így adják vissza, ami Istenünké mindez. Nem a mi Istenünknek, ott egy datívusz áll, a régiek így fordították, az újak úgy fordítják, hogy a mi Istenünké, én pedig így fordítom. Ezek mind, ami Istenünknél vannak. És megnyerhetjük ezeket erre az esztendőre, áldásul, kegyelemből, megtartatásra, kérjük buzgó szívvel. De nem mondtam, kedves testvérek, valóságosan a jól a számolást, mert van itt egy nyolcadik szó is, és meg erről is szólni kell. Ámen. Igen, csodálatos, mi megszoktuk, hogy az áment a végén mondjuk, imádságunk végén. Megszoktuk azt is, hogyha a bibliai könyveket olvassuk, különösen az apostoli leveleket, az áldás kívánások végén ott áll ez a szó, hogy ámen. Sok zsoltár végén olvassuk ezt a szót, hogy ámen. Van olyan zsoltár, ahol megkettőzve olvassuk, ámen, ámen. De hogy így kezdődjön valami, mert így kezdődik, olvasom még egyszer, és ezt mondták a vének, ámen, kettős pont, ámen, kettős pont, áldás és dicsőség és bölcsesség és háladás és tisztesség és hatalom és erő, amely Istenünknek, mind örökkön örökké, ámen. Az ámen a nyolcadik szó, ezzel kezdődik, és ezzel végződik. Miért kezdődik ámennel? A Heidelbergi Káte ezt a szót, amikor a mi atyánkot magyarázza, és magyarázza a mi atyánk végén álló ámen szót, és így fejtegeti, az ámen azt jelenti, ez igazán és bizonyosan meg lesz. Mert Isten az én könyörgésemet sokkal bizonyosabban meghallgatta, mint amennyire én azt szívemben kívánom. Nem tudom, föltűnt-e, kedves testvérek, azt mondja a K.T., Isten az én könyörgésemet sokkal bizonyosabban meghallgatta. Ex audita, mondja a latin, meg van hallgatva. Ha nem rettegnénk a magyar akadémikusok dörgő szavától, hogy ilyen passzív szerkezeteket nem lehet használni, akkor ezt így kéne fordítani, mert hiszem, hogy az én könyörgésem Isten által meg vannak hallgatva. Isten meghallgatta őket. Ezt fejezzük ki a végén. Azzal a bizonyossággal imádkozunk mindvégig, és könyörünk az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy még szánkon sincsen a szó, Isten már meghallgatta azt. De hogy az elején, mi az, hogy ámen? Ez az ámen maga Jézus Krisztus. Ezt olvastam a lekcióban, a laodiceai gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az ámen. Jézus Krisztus mondja, és adja a vének szájába, ámen, áldás és dicsőség, bölcsesség és háladás, tisztesség és hatalom, és erő, ami Istenünknek, ami Istenünké, ami Istenünknél. Aki az ámen nevében kér ennek az esztendőnek az elején, az boldog bizonyossággal mondhatja, Isten sokkal bizonyosabban meghallgatta, mint ahogy én azt szívemben kívánom. Ámennel kezdődik a magasztaló ének, és ámennel végződik. Krisztussal kezdődik, és Krisztussal végződik. Kezdjük vele az esztendőt, és fejezzük majd be vele háladásban, dicsőítésben és magasztalásban. Ámen. Kedves testvérek, feleljünk Isten igéjére, és egyúttal készüljünk az urasztali közösségre. 367. dicséretünk első és negyedik versét énekeljük. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. A negyedik vers így kezdődik, ó kérünk, Jézus jó úrunk, te szabd meg életünk utunk. Thank you. Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen szerzette a Urunk Jézus Krisztusunk az úri szent vacsorát. Elénk adják az evangélisták, és legbővebben azonban Pál apostol a korintusi gyülekezethez írott első levelében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e pohárom az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, még nem eljövend. Hozzátesze az apostol, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Gyertek, próbáljuk meg magunkat mi is. Álljunk mennyei atyánk elé imádságban. Mennyei atyánk, ami Urunk Jézus Krisztusunk által, köszönjük, hogy végére mehetetlen szeretetedben és gondviselésedben hordozol bennünket, hogy miközben a világ mértéke szerint új évet kezdünk számolni, és magunk mögött hagyunk számokat, dátumokat, dolgokat, eseményeket, és ezek mind már a múltéi lesznek, aközben te örök jelen valóságodban, szent lelked erejében, az eljövendő világ erőivel buzdítasz és erősítesz bennünket. Töredelemmel jövünk, mennyei atyánk hozzád, mert emberi léptékek szerint meg kell vallanunk, hogy a mögöttünk levő esztendő sok-sok ürességet, gyengeséget, hálátlanságot, méltatlanságot hozott. Nem tudtunk mindig megállni e nehéz időkben. Eltévejettünk, tőled elfordultunk. Úgy éltünk, mint akiknek nincsen reménységük, és nem tudtuk, és sokszor nem is akartuk, megvalljuk őszintén, a szeretet törvényét betölteni. De köszönjük, hogy ennek az esztendőnek a kezdetén is kegyelmet királyi székéhez jöhetünk, és úgy kérhetjük bűnbocsátó irgalmadat, áldásodat, erőidet, bölcsességedet, hogy mindezekkel erre az esztendőre előleget adsz, és készítesz bennünket az eljövendő világra. Így tisztogass, így újíts, így karolj föl, így írd szívünkbe minden ígéretedet Jézus Krisztusért, a hű és igaz bizonyságért, akiért bátor szívvel mondjuk minden imádságunk végén. Ámen. Ámen. Testvéreim, tegyünk vallást hitünkről is az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy keresztény egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Bűneink és hitünk megvallása után anyaszentegyházunk rendje értelmében még néhány kérdéssel fordulok hozzátok, testvéreim, melyre kérlek, hitetek szerint feleljetek hallható szóval. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy első szüleink bűnesete folytán mi magunk is olyannyira megromlottunk, hogyha Isten mi rajtunk meg nem könyörül, örök büntetést, halált és kározatot érdemlünk. Hiszitek-e, valljátok-e? Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Isten mi rajtunk megkönyörülve, testben elbocsátotta egyszülött fiát, a Krisztus Jézust, kinek halála és feltámadása által megszerezte számunkra az élet megigazolását, a feltámadást és az örök életet. Hiszitek-e, valljátok-e? És kérdezem végül, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy hálából Istennek ezért a nagy jó téteményéért, mint megváltott gyermekei, már a jelen való világban, nevének dicsőségére, embertársaitoknak javára éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e? Testvéreim, mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, méltatlan bárda hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, melyet megáld onnan felülről, ami mennyi atyánk, ami Urunk, Jézus Krisztusunk érdeméért. Ámen. Úrvacsorázás közben a gyülekezet a 455. dicséret verseit énekelje. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Ha ebből kifogytunk, akkor a 460. 461. dicséretet énekeljük. Imé szeretett testvéreim, így szerzette a Urunk Jézus Krisztusunk az úri szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok az első keresztjének, így éltek vele hitvalló őseink, és így éltünk most vele Isten kegyelméből mi is. Kérlek, intelek és buzdítalak is benneteket arra, hogy járjatok ígéretetek és fogadalmatok szerint Isten dicsőségére, embertársatok javára, hogy rajtatok és bennetek Isten áldása megmaradjon. Most adjunk hálát imádságban, és Istennek ezért a nagy jó téteményéért. Köszönjük, Urunk, hogy azt ígéred, aki megnyitja az ajtót zörgetésedre, ahhoz bemész, és vele együtt vacsorálsz, és ő veled együtt lesz. Megnyitottuk ez esztendő első napján életünket előtted. Jöjj hozzánk és maradj velünk, töltsd be életünket javaiddal, áldásaiddal, erőiddel, bölcsességeddel. Töltsd be mindazzal, amire szükségünk van, hogy e jelen való világban el ne sodortassunk és megálljunk, hogy mi magunk is szüntelen magasztalással, háladással tölthessük zarándok utunk napjait. Áldj meg bennünket a ránk következő esztendőben, hogy áldással lehessünk. Adj bölcsességet, hogy tanácsolhassunk másokat. Erőket kérünk, belsőt és külsőt, hogy hordozhassuk mások terheit is, téged dicsőítve ezzel. Taníts bennünket hálás és háladó életre, hogy teljesen te előtted boldog és biztos reménységgel élhessünk. Jézus Krisztusunk, küldd el lelkedet, ígéreted szerint ajándékozz meg bennünket a boldog, örök élet igaz reménységével. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Testvérek, foglaljatok helyet. Zárásul először a 447. dicséret első versét énekeljük. 447. dicséretünk első versét, Uram, bocsásd el szolgádat békével. Utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt, ezután vesszük Isten áldását. Majd kérem a gyülekezetet, foglaljon helyet, és a kivonuló éneket is énekeljük. A kivonuló énekünk a 84. Zsoltár versei lesznek majd. Most először tehát a 447. dicséret első versét énekeljük. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség és a hálaadás és a tisztesség és a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon veletek most és minden időben. Ámen.